Szeretettel köszöntöm a gyülekezetnek az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Dicsőítünk téged, édesatyánk, ma este is Jézus Krisztus keresztjéért. Köszönjük, hogy nem kell különleges elgondolásokat keresnünk, különleges megoldást az életünkre. Te megadtad Jézus keresztjében. Vezess oda-vissza, újra és újra bennünket. Segíts igazán hálával látni, hogy lehetségessé tetted a lehetetlent, és valóban megbékéltetted magaddal e világot. Hadd értsük jobban, köszönjük, hogy ezeken az estéken is hirdetteted a jól ismert igéket. Köszönjük, hogy fölnyitod a szemünket, megerősíted a szívünkben az örömüzenetet. Kérünk, tedd a mai estét is alkalmassá arra, hogy mindnyájan benned találjunk igazi békességet. Tőled kapjunk feladatot, és veled járhassunk.
Amen.
Isten igéjét, testvéreim, ma este szent lelke erejét kérve, Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott második leveléből olvasom, az 5. részből, és hirdetem. Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott második levele 5. részének 17. versétől a fejezet végéig halljuk az igét. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, imé újjá lett minden. Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és aki nékünk adta a békéltetés szolgálatát. Minthogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek igéjét. Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk. Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Kedves testvéreim, valaki nagy gondjával, nyugtalan szívével, életével keresett föl, és a beszélgetés kezdetén őszintén megmondta, hogy olyan közösségbe jár, ahol tanulmányozzák a Bibliát, de őszintén mondja, hogy Jézus keresztjével nem nagyon tudnak mit kezdeni. Nem nagyon értik, hogy ők, akik olyan odaadóan szeretnének Istennek kedves életet élni, ő maga is azt mondta, hogy a múltkor már egészen megörült, amikor rajta kapta magát egy kárörvendésen, mert úgy látta, hogy igaziból nem is igen vannak bűnei, de ez a kárörvendés, ami benne volt most, azért mégiscsak arra mutat, hogy őnek is az életében van, ami nem egészen tiszta. Ugyanakkor, ha a Bibliát kinyitjuk, azt látjuk Pál apostol leveleiben, szolgálatában, de a teljes Szentírás fényében is, hogy az apostol egy hatalmas kereszttel jár kell ebben a világban, a szívében egy hatalmas kereszt, a kezében, vagy bárhol ki is mondja éppen a korintusiaknak, hogy nem végeztem, hogy másról tudjak ti köztetek, mint Jézus Krisztusról, mégpedig, mint megfeszítetről. De ez nem csak a korintusiaknak, hogy ő nekik erről beszél, és valami más témát talál másoknak. A Galácia belieknek ugyanezt írja, hogy nékem pedig ne legyen másban dicsekedésem, mint Jézus Krisztus keresztjében, aki által nékem meghalt e világ, és én is e világnak. Bizonyára sokak kérdése ez, hogy Jézus keresztjére miért volt szükség. Kérdés lehet úgy bennünk, hogy enélkül nem lehetett volna megoldani a bűnbocsánat kérdését. Ott lehet az, amit valaki így kérdezett tőlem, hogyha Isten olyan hatalmas, hogy mindent megtehet, egy kézmozdulattal nem rendezhette volna el minden ember minden bűnét. Miért kellett ez a véres kereszt, miért kellett ez a rettenetes szenvedés küzdele? Nem tudom, van-e akinek kérdése ez, de jó szembenéznünk újra és újra, hogy valóban miért is kellett Jézus keresztje? Ennek a hétnek a témája a megbékéltetés. Nem voltam itt előző estéken, nem tudom, mi mindent mondtak el már a lelkésztársak, úgyhogy szabadon beszélhetek arról, ami szívemben és az ige nyomán, a gondolataimban előttem van, a megbékélés, megbékéltetés főneve a katallagé a görögben, kiegyenlítődést, kiegyenlítést jelent, tehát nem csak annyit, hogy valaki megbékél a másikkal, hanem valami olyan történést, amelyben kiegyenlítődnek a dolgok. És ha jól megfigyeljük, meg is értjük, hogy miért kellett Jézus keresztje. Ugye e világon törvények uralkodnak, és ahhoz, hogy az élet létezzen, ez a háló szükséges, fizikai és lelki törvények hálója. Mindenki érti, hogyha Isten semmibe veszi a fizikai törvényeket, elpusztítja az embert. Ahhoz, hogy mi itt igét hallgathassunk, ahhoz a levegő oxigén összetételének alkalmasnak kell lenni arra, hogy mindnyájan lélegezhessünk. Ha Isten erre az egy órára fölfüggesztené, és azt mondaná, hogy most kivonom az oxigént a levegő összetételéből, nekünk ennyi elég lenne. Egy órán belül senki nem maradna életben ebben a templomban. A fizikai törvények hálójára rendezte Isten a mi életünket. Sorolhatnánk a többi törvényt is, most nem akarok ebbe az irányba menni, hiszen a ma esti témánk ennél tovább vezet. Ugyanúgy a lelki törvények is érvényesek. A bűn zsoldja a halál, mégpedig az örök Isten nélküli állapot. Isten igéje világosan elénk adja ezt a törvényt. Ha Isten fölfüggeszti ezt a lelki törvényt, és azt mondja, hogy a bűnnek nem fizetsége, nem következménye a büntetés, az ítélet, a kárhozat, ugyanúgy megszünteti az életet. Értsük jól, hogy az élet nem csak a fizikai hálón áll, azért, mert azonnal érzékeljük, hogyha semmibe vesszük egy lapos tetőn, a végére érünk, mit számít nekünk, hogy vége a tetőnek, és lezuhanunk? Fizikailag azonnal érzékeljük, vigyázunk is kellő mértékben. A lelkiekben pontosan ugyanígy lezuhanunk, a lelki törvényszegéseknek ugyanilyen következménye van, csak azonnal nem jelez a készülék. De ha komolyan vesszük, hogy Isten az életet fizikai és lelki törvények hálózatára építette föl, akkor megértjük, hogy nem függesztheti föl ezeket a törvényszerűségeket. Nem mondhatja azt, hogy egy kézmozdulattal eltörlöm minden ember minden bűnét és kész, mert megszüntetett egy törvényt, és elpusztított bennünket. Ha meghagyja, akkor mindnyájan elvesztünk. De senki nincs közöttünk, aki azt mondaná, hogy én pedig büntelen vagyok. Én nagyon remélem, hogy ilyen ember nincs, aki ennyire vak lenne. Értjük hát, hogy miért mondta Jézus, hogy nem jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, hanem hogy betöltsem. Hát ha Jézus eltörli a törvényt, elpusztítja az embert. Ő azért jött, hogy pontosan kiegyenlítődjék minden. Ha a bűnnek büntetése van, ez a törvény is az utolsó százalékig betöltött legyen. És itt jött a csoda, amiről Pál apostol itt is beszél, hogy Isten a Krisztusban megbékéltette magával, kiegyenlítette, végbe vitte ennek a csodáját, megbékéltette magával a világot, és nem tulajdonította nekik a bűneiket, hanem kinek tulajdonította? Annak, aki bűnt nem ismert, olvastam szó szerint, aki bűnt nem ismert, azt bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. minden pontosan kiegyenlítődött, csak éppen a bűneim ő rajta csattantak. A törvény állt, hogy a bűn zsoldja a halál, a fizetsége az utolsó fillérig, az utolsó törvény jottácskáig, pontocskáig megfizetett Jézus, ezért lehet érvényes a bűnbocsánat. Különben mi gondolkodhatnánk, és fölállíthatnánk elképzeléseket magunknak, de ez a nagy örömüzenet, hogy Isten elvégezte a megbékéltetés szolgálatát Jézus Krisztus keresztjén. Mikor kimondta Jézus, hogy elvégeztetett, az utolsó bűnünkig, az utolsó kicsiny mozzanatig betöltötte, ami híja van a mi életünkben a törvénynek. Ez az a hatalmas örömüzenet, amiért a Bibliát is kaptuk. Ez a Biblia középpontja. Ha valaki nem érti, hogy a kereszt miért is, testvéreim, akkor azért kell imádkozni, hogy Uram, nyisd meg a szemét, hogy lássa meg, hogy enélkül minden tönkre menne. Nincs kiegyenlítődés. Ez az a nagy örömüzenet, hogy Jézus elvégezte a megbékéltetés szolgálatát. Pontosan a törvénynek eleget tett. A törvény áll, és mégsem kell elpusztulnom. Ez az az örömhír, amikor fölragyogott Pál apostol előtt, akkor ezzel az emberrel nem lehetett bírni. Egyszerűen attól kezdve ő neki mondhattak akármit, pedig nagyon jól ismerte a görög filozófusok tanítását, nagyon jól ismerte a zsidó rabbik minden tanítás részletét, képben volt az akkori legnagyobbak gondolkodásával, mit tudott volna ő az aténieknek is előadni, de ő Jézusról beszél, Jézus keresztjéről, föltámadásról, erről a megbékéltetésről, kinevetik, hogy ez a csácsogó mit beszél össze-vissza, mert a világnak ez bolondság. A zsidóknak botránkozás, a görögöknek bolondság, a keresztről való beszéd, de nékünkig megtartatunk, mondja Pál, Istennek ereje. És megy, és viszi a hírt. Az, hogy elvégezte Isten Jézus keresztjén a megbékéltetést, az hatalmas munka, enélkül egyikünk életében se mehetne végbe ez a megbékélés, de ez önmagában még nem jelenti azt, hogy a mi életünkben ez végbe is ment. Isten takarékba tette Jézus keresztjén ennek a lehetőségét. Tudjuk az igét, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az egyhölt fiát adta. Ez az egyik fele. Hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Jön a második fele. És ma este erről a második részről kell szólnom, mert a mai feladat ez, hogy a megbékéltetés szolgálata. És az igében olvastuk, hogy Isten reánk bízta a békéltetésnek szolgálatát, nékünk adta, és reánk bízta a békéltetésnek igéjét. Olyan jó volt azt látni, hogy a békéltetés szolgálatáról, ha jól figyeljük az eredeti szöveget, leolvashatjuk, hogy ez egy kitüntető szolgálat. Ez nem kényszeredett feladat, ez nem olyan, hogy azért most már illik valamit tenni. Aki ezt a szolgálatot végezheti, az Isten kitüntetettje ebben a világban. És aki ezt már megismerte, hogy mit jelent, vinni a békéltetés igéit, az tudja, hogy annak is olyan az öröme, aki segít embereket az Istennel való megbékélésre, mint annak, aki megbékél vele. És amikor visszük ezeket az igéket, akkor mi sem vihetünk mást, mint hogy világosan beszéljünk bűnről, világosan beszéljünk Jézus keresztjéről, és világosan beszéljünk arról az új életről, amit az igényben így olvastunk, hogy aki Krisztusban van, új teremtés az. Egy kedves fiatal házaspár gyülekezetünkben ébredt, és Istennek hála hitre jutott. Friss hitükben visszatelepültek Erdélybe, és az egyik erdélyi nagyvárosban bekapcsolódtak a gyülekezeti életbe. A héten, közösségi óránkon újra találkoztunk velük. És azt mondtuk, hogy számoljatok be néhány mondattal, hogy hogy vagytok, mi van veletek. Azt mondták, nagyon érdekes volt, nem is lehetett úgy kioktatni őket, elég rövid volt az idő, amit együtt töltöttünk, hogy ugye a hívő zsargont, meg az elképzeléseket úgy mondják vissza. Azt mondták, hogy érdekes megfigyelésünk van. Ott abban a gyülekezetben, ahol vagyunk, nem veszik olyan komolyan a bűnt, mint itt. Miközben derűs, vidám óránk volt, tényleg sokat nevettünk, tanúsíthatják, akik itt vannak a közösségből, aközben ők erről vallottak, hogy itt, ebben a közösségben komolyan veszik a bűnt, komolyabban, ott valahol el van kenve, hogy igen, igen. Testvéreim, a megbékéltetés igéje az nem valami az Isten szeretetéről, téged is szeret, persze, hogy igaz. És nem arról való beszéd, hogy azért egy kicsit igyekez jobban, odaadóbban figyelni rá, a megbékéltetés igéje ugyanilyen kiegyenlítődéseket hoz létre. A bűnből, Jézus keresztjén át az új életre. Enélkül csak tüneti kezelés folyik ezen a világon. Miért le, testvérem, bárhonnan jöttél ide, több gyülekezetből vagyunk, bármilyen Biblia tanulmányozó csoportban vagy gyülekezetben vagy, ez az ige hirdettetik vagy nem? Határozottan a bűnről, határozottan Jézus keresztjéről, és határozottan az új életről. És ha valaki kérdőjelessé teszi, hogy honnan vesszük, az nyissa ki a Bibliáját, de nyugodtan nyissa ki hozzá a Heidelbergi KT-t, őseink, református őseink hitvallását, és már a második kérdésben, az első gyönyörű kérdésfelelet után, olvassa el, hogy hány dolgot kell tudnod arra nézve, hogy ebben a vigasztalásban boldogul élhess és boldogul halhass meg. És érdekes, hogy mi jön elénk. Mi nagy az én bűnöm és nyomorúságom. Mi módon szabadítatom meg minden bűnömből és nyomorúságomból, milyen hálával tartozom Istennek e megszabadításért. Milyen különös, hogy igazából ezt az evangéliumot kerülné ki az ember. Azzal a testvérünkkel is, aki jött a maga gondjával, és beszélgettünk, oda jutottunk, hogy ő okoskodott, mi lesz a buddhistákkal, így is, úgy is, meg hát azért az Isten is igazságtalan, meg mindenről beszéltünk, de olyan kegyelme az Istennek, hogy a végén elcsöndesedtünk, és egyszer csak könnyek között mondta a gyermekkorától a bűneit, úgyhogy én csak csöndben hallgattam, jó, hogy lehajtott fejjel, és elment utána megbékélt szívvel. Addig hibás volt az Isten is, addig érthetetlen az összefüggés is, addig sok minden lázadás, és egyszer csak kiderült ez az Isten nagy irgalma, amikor egy ember életében elhozza, hogy ő tulajdonképpen ezért jött, és akkor már harmadszor volt itt. Én annyi mindent magyaráztam neki, és nem, a magyarázat nem sokat ért. Tulajdonképpen, ha ő már első alkalommal, tudott ő a fejével mindent, talált volna egy olyan embert a lelkészben, aki előtt elmondhatja igazán nyíltan, ami a szívét nyomta. Nem is jött volna másodszor, harmadszor. Mondta, hogy nem is kell most már több. Ő ment vissza a gyülekezetébe, végzi a szolgálatát, egész bizonyos, hogy megbékélt a szíve. Ránk bízta Isten a békéltetésnek igéjét. Testvéreim, ezért vannak a templomok. Tudjátok, hány templom van Budapesten? Különböző felekezetű templom. És tényleg az történik, hogy hetente, két hetente, havonta emberek békélnek meg az Istennel. Évekkel ezelőtt történt, még korábbi gyülekezetünkben szolgáltam, és év végén vagy év kezdetén lelkészek összejöttünk. És úgy beszélgetés folyt, arról, hogy mi történt az elmúlt évben, van ennek már vagy 15 éve, és én mondtam olyat a beszélgetés során, hogy tudomásom szerint az elmúlt évben nem tért meg senki a gyülekezetben, illetve egy fiatal, de az is visszavonta, úgy próbáltam kifejezni, amit akkor őszintén gondoltam és éreztem, és tudjátok, mit tettek a lelkészek? Elkezdtek lelkigondozni engem. Hogy valami olyan gondolatrendszerbe élek, mint valamikor régen, amit már úgy kinőttünk, vagy ennek a szegény Tamásnak ilyen vágyai vannak. Milyen vágy? Amikor meg az új gyülekezetbe készültem, akkor meg elhangzott több rendbélileg nyíltan és több fórum előtt, hogy ez az ember mindenkit meg akar téríteni, mi pedig nem akarunk megtérni. Mondtam, ennél nagyobb dicséretet az életben nem mondtak rám, bár így lenne. Értjük, hogy az egyházon belül sem ez a fő, majdnem így mondtam, hogy üzemált. Emberek betérnek a templomba, ezért mennek be. Tudom, hogy békességet nyerni mennek, tüneti kezelést könnyen lehet kapni. Egy-egy röpke urvacsoránál, egy-egy gyónás alkalmával, meg könnyebbülni, föllélegezni. De igazán ez folyik. Testvéreim, néha megszégyenülve látom, hogy emberek, akiket elhívott az Isten erre a szolgálatra, milyen lehetetlen körülmények között fölszereltséggel döntő módon ezt a szolgálatot végzik. Nekünk pedig itt vannak a templomaink, épületeink, iskoláink, lelkész generáció, apparátus és a hatásfok. Tudjátok, amikor 3 évvel ezelőtt Németországba jártam egy hónapnyi tanulmányútra, döbbenetes élményem volt, hogy a legnagyobb német protestáns egyházi központban beszélgettünk az egyik vezetővel. És kérdeztük, hogy hogy élnek, mik a problémáik, mivel foglalkoznak. És akkor a kezembe nyomott, ott abban a csodálatos palotában egy 70 oldalas füzetet németül a homoszexuálisok ügyéről, mondván, hogy nem tudott a német zsinat dönteni, hogy összeeskessék őket egyházilag is, vagy nem. És most minden presbitérium megkapta kézbe ennek a dokumentumát, hosszú menet, ellene, mellette, és most ezen rágódott a rajnai zsinat. Én nagyon megdöbbentem. És Isten különös módon mutatta meg, hogy néhány napra rá egy börtönből szabadult fiatalokat gondozó mentő misszió épületébe kerültem, duzzogtam is kicsit, hogy nem elég volt ez a hétvége, már elfáradtam. Azt mondták, hogy ott magyarokat szeretik, mert voltak már Magyarországon is. Hát azért oda menjek el még. Hosszú út, tekerektem az autóval, eljutottam. Testvéreim, a legnagyobb élményem. 70 olyan fiatallal találkozni, akiket nagyon keményen fogtak, ugyanakkor Jézus szeretetében szabadultak, végezték a munkájukat, volt ott sportegyesülettől kezdve minden más. Olyanok vezették őket, akik maguk is úgy szabadultak. És azt a légkört, ami ott fogadott egy Biblia óra keretében, testvéreim, nem lehetett elfelejteni. És akkor azon gondolkoztam, hogy itt az egyik, és itt a másik. Világért sem mondom, hogy bántsuk az egyházakat. Ha valaki bántja, én szólok, mert véde. De gondolkozzunk el rajta, hogy milyen hatásfokkal folyik a megbékéltetés szolgálata. Emberek szíve szabadul föl a bűn béklyójából, és látják meg Jézusban az új élet forrását. Pedig erre vágynak az emberek. Mindenki erre vágyik, csak nem tudja megfogalmazni. Valakivel beszéltem, aki az alvilágban jár kell. Istennek hála már lát, bár erősítse meg őt abban a döntésben, amire jutott. És én mondtam, hogy én angol kisasszony vagyok ahhoz képest, amikben ő járkál. Én azoknak az embereknek nem tudom elvinni az evangéliumot, hát a nyelvüket se ismerem. Majd ő neki lesz feladata, hogy tolmács legyen és vigye. Mondom, egyébként se érdekli őket igazán. Mondja, nagyot tévedek. Mondja, ott tudják azok az emberek, hogy mit csinálnak. Tudják, hogy naponta hívják a jósnőt, meg a többit, tudják, hogy ezt nem kellene csinálni. De az van bennük, hogy nincs képünk az Istenhez odafordulni. Az van bennük, hogy ránk már nem vonatkozik semmi. Olyan mélyen vagyunk. Nagyon meglepődtem ezen, hogy én hogy gondolkodom róluk. És tudjátok, Jézus hova ment a legszívesebben? Azok közé. Meg is vádolták, hogy a nagyétű részeges ember a bűnösök barátja. Ő értette nyelvükön, nem kellett megtanulni a zsargont. Oda ment közéjük, mert tudta, hogy a legszomjasabb szíve annak az utcanőnek van, annak a vámszedőnek van, annak a lekezeltnek van, mert az látja, hogy miben van. Aki meg ott tart, hogy Jézus keresztje, hát szép-szép, azért ki kellett egyenlíteni valamit még az életünkbe. Azzal ez nem kezdődik. És Isten nekünk adta ezt a kiváltságot, hogy vihetjük a békéltetésnek igéit. Nem mást vigyünk, testvére. Nem a frázisokat. Én nem azt mondom, hogy szüntelen mondja valaki, hogy bűn, kereszt, új élet. Pál apostol se ezt mondogatta, hanem vitte mindenhova, de nem volt hajlandó ebből engedni. Különböző formában fogalmazta meg, nem azért, mert ő mindenáron különcködni akart, hanem azért, mert más és más helyzetben találkozott emberekkel. És nekünk is Isten adta. Most ne az egyházakat bántsuk, nem magunkat, de gondolkozzunk el, ebben a szolgálatban állunk. Ha megbékélt a szívünk az Istennel, szabad más tennünk főfoglalkozásban? Félre ne értsen valaki, könnyű azt mondani, hát hiszen a lelkészt ezért fizetik. Nem a munkája helyett végezze valaki ezt. De a szíve mélyén a legnagyobb kiváltsága minden megbékélt embernek, hogy béke követ lehet ezen a világon. Ennél nagyobb nincs. Végezz el hűséggel a dolgát mindenki. És közben, és előtte is, utána is, alatta is, legyen ott a szívébe, hogy én Isten béke követe vagyok. Nem kell erről sokat beszélni. Valaki azt mondta, hogy a borjúbőrbe kötött Bibliát ma már kevesen olvassák, de a cipőbőrbe kötött Bibliát, a sokan. Testvérem, a cipőbőrbe kötött Biblia, az te vagy. Ha Krisztus ott él, a szívedben. Ha megbékélt életet sugárzik, emberek általában nem a Bibliával kezdik. Hát olyan érthetetlen, nehézkes, hanem azzal kezdik, hogy a szomszédasszony, meg a barátnőm, azzal kezdik. Látok rajta valamit. Van neki valami, ami nekem nincs. És egyszer csak a Bibliához jutnak el. De nélkül nem megy. A megbékéltetés szolgálatát reánk bízta, és nekünk adta a megbékéltetés igéit. A hit hallásból van. A hallás Isten igéje által. Olyan nincs, hogy valakire annyira hatott a családban valakinek a hite, hogy igen nélkül megtért. Az nem megy. De az igéhez úgy jut el, hogy hordozzuk Krisztust. Azzal ne törődj, hogy ki hogy veszi ezt észre. Azzal törődjünk, hogy valóban őt hordozzuk. Uram! Ebben a megbékéltetésben járass. Hadd legyen szabad a szívem, és lássam, hogy egyedül te általad kaptam a békét a szívembe. És kapom újra, mert fölborul a mi békénk, és nincs más megoldás újra, ugyanez. Ha hordozzuk őt, körülöttünk emberek fognak Bibliát olvasni előbb-utóbb. Igét hallgatni, családtagok fognak hitre jutni, előbb vagy utóbb. Olyan nincs, hogy az élet ne terjedjen tovább, hogy Krisztus megálljon a világország útján. Ó, de jó, ha ma este kiváltságnak érzed, hogy Isten rád bízta, ha megbékéltél vele azonnal, béke követté tesz. Valaki mondta nekem egyszer, amikor átélte a megbékéltetést, és nagy élmény volt nekem is, óriási bűn, rengeteg szakadt le a szívéről. És mentünk haza egy evangelizációs hétről. És azt mondta nekem a kocsiban, ide figyelj, most lenne jó meghalni. Én meg azt mondtam neki, hogy volna eszed. Én meg menjek, és térítsem a hozzád hasonlókat, majd beállsz a szolgálatba, és jössz, és segítesz, és akkor már csináljuk többen együtt. Testvéreim, ne ússzuk meg azzal, hogy megbékéltem az Istennel, és nekem üdvösségem van. És nem akarok ugyan meghalni, de elég ez nekem. És mi lesz a munkatársaddal? Mi lesz a rokonaiddal? Mi lesz a szomszédokkal? Mi lesz a többiekkel? Mi lesz ezzel a nyomorult világ, az alvilággal? Nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Ránk bízta ezeket az igéket. Ennél nagyobb kiváltság nincs. Nekem is ez a legnagyobb örömem, hogy főfoglalkozásban, még hivatásszerűen is, a békéltetés szolgálatában járhatok, kelhetek, küzdhetek, és megadja Isten azt a különös irgalmat is, hogy láthatom emberek megbékélt, megbékéltetett életét. Legyen áldott ér. Köszönöm, Úr Jézus Krisztus, neked, hogy kijózanítottál engem is, amikor túlhaladottnak láttam a te keresztedet meg. Azt, amiről ma is hangzott az üzenet. Újra köszönöm a bocsánatodat az elvesztegetett időért. Áldott legyen a neved, hogy végzed a megbékéltetés szolgálatát, és elhívod a megbékélt szívűeket. Adj nekik bölcsességet, tapintatot, egyszerűséget, természetességet. Hát, hogy úgy járhassunk, elhessünk, hogy ne a mi személyünk legyen a fontos, hogy közben te magad végezhesd az áldott munkát. Köszönjük az egyházak életét is. Könyörülj, Urunk, hogy minél több templomban emberek élhessék át a veled való gyógyító, bűnbocsátó, teljes életre szóló megbékélést. És áld meg mindazokat, akik valamilyen módon ebben a szolgálatban vannak. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felül halad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.